és egy vendég, Soltész Béla, akit sok szeretettel köszöntök. Ő a Magyar Latin Amerikai Egyesület képviseletében van itt a stúdióban, és hát több érdekes dologról fogunk beszélgetni. Szevasz, kellemes napot neked!
Szia, üdvözlöm a rádióhallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást!
Amiről először legyen szó, egy pápai látogatás, amely ugye nem mindennapi, főképpen nem az, hogy Kubába menjen a pápa. Vagy Mexikóban az úgy nagyjából elképzelhető, hogy Kubában is megjelenjen, hát az szerintem az egy első pápai látogatások egyike lehetett.
Nem egészen, második János Pál már járt egyszer Kubában, 98-ban, és az valamennyivel különlegesebb dolog volt, hiszen az volt az első alkalom, hogy katolikus egyház fő Kubába látogatott, de azért mostani sem volt mentes bizonyos politikai felhangoktól.
Hogyan fogadta az átlag kubai a pápát?
Nagyon örültek neki. Az érdekes dolog, ami nem annyira köztudott, hogy a kubaiak nem ateisták. Tehát attól még, hogy kommunista rendszer van az országban, a legtöbb kubai az, hogyha templomban nem is jár rendszeresen, de azért egy kis házi oltárja az van otthon. És sokan vannak, főleg az afrikai eredetű kubaiak, akik ezek mellett pedig mindenféle törzsi afrikai eredetű vallásokban is hisznek.
Szóval akkor Kubában függetlenül a kommunista rendszer több vallás van divatban. Tulajdonképpen bármelyik rendszer híveit is nevezhetjük bizonyos fajta valláshívőknek, nem?
Így van, és ez a három dolog, tehát amit említettem, ugye a kommunista rendszer, a katolikus egyház és az afrikai eredetű vallások, azok egyszerre vannak jelen, sok esetben úgy, hogy ez valamennyire funkcionálisan válik el, tehát hogy egy kubai tudja azt, hogyha mondjuk gyerekáldásért szeretne könyörögni, akkor egy afrikai eredetű orisá, egy istenség az illetékes, hogyha mondjuk szeretne magának kiutaltatni egy jobb lakást, akkor pedig a pártitkár.
Igen. Komoly szélsőségekkel találkozhatunk itt a vallást illetően. Azt mondtad, hogy nem volt zökkenőmentes a pápa látogatása. Miért nem volt zökkenőmentes?
Ugye nagyon problémás volt az, hogy mit engedhet meg magának a pápa ahhoz, hogy ne keltsen visszatetszést az ő megnyilatkozása Kubában, és például nem fogadott ellenzékieket. Annak ellenére, hogy ők szerettek volna találkozni a pápával. Van egy fehérruhás hölgyek elnevezésű szervezet, bebörtönzött kubai ellenzékieknek a feleségei, akik szerettek volna találkozni a pápával, de a pápa ezt elhárította. Viszont másik oldalról bejelentkezett Hugo Chávez venezuelai elnök is, és őt sem fogadta a pápa. Tehát azért valamennyire lavírozott a dolog.
Viszont találkozott Fidel Castroval.
Igen, Fidel kifejezett kívánságára. És egyébként Fidel Castro annak idején második János Pállal is találkozott, akinek nagy tisztelője volt.
Igen, egyéb a korukról is beszélgettek többek között. Ez nagyon érdekes lehet, hogy adott esetben miről beszélgethet, ha úgy tetszik, egy diktátor a maga módján, és hogyan beszélgethet vele egy pápa, akit a világon mindenhol elismernek, és mindenhol ismernek.
Meglepően sok közös témájuk lehetett. Azt is nagyon kevesen tudják Magyarországon, hogy Castroék forradalma eredetileg nem kommunista forradalomként indult, hanem egyfajta nemzeti, tehát kifejezetten nemzeties és felszabadító diktatúra ellenes hangvétellel indult, és amikor ők bevonultak Havannába 59-ben, akkor a kubai katolikus egyház üdvözölte a forradalom győzelmét, és csak aztán, ahogy a kubai állam egyre közelebb került a Szovjetunióhoz, akkor lett egyre problémásabb az állam és az egyház viszonya.
Hogyha itt kommunizmusról beszélünk, akkor mindenképpen csak Kubáról beszélgethetünk. Ez enyhül ott, vagy pontosan a pápa látogatása szolgálhatta, vagy szolgáltatta azt a lehetőséget, hogy enyhül abból, amit ugye Fidel Castroék felépítettek?
Hát az a rendszer, amit Fidelék felépítettek, az már nagyon sok szempontból nem az, ami a 60-as, 70-es években
több
volt.
Többsebből vérzik már.
Ugye 90-es években, amikor Kuba el lett vágva a Szovjetuniótól és a főpiacoktól, illetve a fősegélyforrásoktól, akkor volt egy nagyon nehéz időszak. Ez 3-4 éven keresztül ilyen éhínség szélén tengődött az ország, és aztán nagyon ügyesen valahogy átevickéltek ezen. Egyrészt jobban lettek Kínával és Venezuelával, másrészt pedig megnyíltak a turizmus előtt, tehát azért annyi pénz van Kubában, hogy ez a rendszer ez megmaradhasson, és Lelkiismereti elnyomás, tehát az, hogy ellenzékeket börtönbe vetnek, az azért valamilyen szinten van, de ne egy nagyon kemény diktatúrát képzeljünk el. Hogyha valaki nagyon-nagyon agitál a rendszer ellen, akkor az megütheti a bokáját, viszont van nagyon sok ellenzéki blogger például, akik ráadásul nem is blogolhatnak, tehát hogy egy átlag kubaias csak e-mailezhet, nem áll jogában az internetet használni. Viszont nagyon sokan vannak bloggerek, akik elküldik e-mailben a szövegeiket külföldön élő rokonaiknak, és ők teszik föl az internetre. És őket, hogyha néha zaklatják is, de nem börtönzik be. Tehát ez végül is egy puha diktatúra, ami Kubában van, és a vallásgyakorlásnak az eltűrése az ennek a része. Tehát attól még, hogy valaki templomba jár, nem teszi ki magát annak, hogy zaklassa őt a kormányzat.
Hát ez nálunk is annak idén az átkosban így volt, lehetett menni templomban, nem nézték jó szemmel, de hát végül is nem történt semmi azzal, aki templomba jár, csak úgy megjegyezték, főképpen akkor, mikor jutalomosztás volt egyes vállalatoknál, hogy hívő vagy nem hívő. Mit jelent ez a közeljövőben, vagy a jövőben a pápának, és mit jelentett Kubának, hogy ő ott volt. Tehát az azon kívül egy udvarias látogatás, egy eszmecsere, ott volt a pápa, azon kívül jelenthet-e valamit a kubai népnek, illetve ezt hogyan rosszul söpri be a pápa magának ezt a helyzetet, hogy ő ott volt. Tehát mit jelent a kettőjük életében?
A Vatikán egy ugyanolyan ország, mint az összes többi diplomáciai szempontból, és ugyanúgy megvannak a külpolitikai érdekei, és második János Pál 7-szer vagy 8-szor járt Latin-Amerikában, és az sem egy annyira magától értetődő dolog, hogyha Magyarországról nézzük a világot, hogy a katolikus egyház az már eredendően nem egy európai, hanem egy harmadik világbeli intézmény, sokkal, de sokkal több híve van fejlődő országokban, mint a fejlett világban, és nagyon fontos a mindenkori pápa számára, hogy ezeket a hívő országokat valamennyire megtartsa az egyháznak. Ugye a mexikói látogatás ezért volt nagyon fontos, mert Mexikó a második legnagyobb népességű katolikus ország Brazília után, a kubai pedig azért, mert a kubai nép így érezheti azt, hogy a pápa kiáll mellettük. Annak ellenére, hogy nem bonyolódott nyílt konfrontációban a rendszerrel, de érezhetik azt, hogy a Vatikán a néppel van.
Volt-e formai különbség kubai, illetve a mexikói látogatás között? Más volt-e a forgatókönyv Kubában, és más volt-e a forgatókönyv Mexikóban?
Lényegét tekintve nem. Mexikóban elnökválasztás lesz július elején, és három nagy párt van, és a misén, amit a pápa celebrált Leónban, azt is mindjárt kitérek, hogy miért pont ott, mind a három elnök jelölt részt vett. Tehát egy olyan érdekes helyzet volt, hogy a baloldali, a balközép és a jobboldali államfő jelölt egyaránt részt vett a misén, és végül is mindegyik fogadta a pápa áldását, annak ellenére, hogy csak az elnök, a hivatalban levő elnök találkozhatott vele. Érdekes találgatások voltak, hogy miért pont Leónban száll le a pápa és töltött három napot, miért nem Mexikóvárosban, annak ellenére, hogy ott van a Latin-Amerika egyik legfontosabb zarándokhelye, Guadalupe-i Bazilika. És voltak találgatások, hogy Mexikóvárosnak baloldali kormányzata van, és nemrég engedélyezték a homoszexuális házasságkötést. És a mexikói sajtóban fölröppent a hír, hogy a pápa végül is demonstrálni szeretne ezzel, hogy nem megy ebbe a bűnös városba, de ezt nagyon gyorsan cáfolta a pápának a sajtósa, és azt mondta, hogy mivel Mexikóváros 2400 méter magasan a tengerszint fölött fekszik, a pápa pedig 85 éves, inkább egy olyan helyre szeretnének menni, ami nem túl forró, de nincs is túl magasan, és így választották ki az egyébként nem túl jelentős León nevű várost.
Igen, azt hiszem, hogy itt minden politika, ami ebben a világban van, az is, hogy ő nem megy olyan magasra, és azzal indokolja, hogy magasan van. De valószínűleg nem azért nem ment oda elsősorban, és hogy ott volt mind a három pártnak a képviselő, ez teljesen természetesnek érzem én, hiszen mind a három párt képviselőjének táborában ott vannak a vallásos emberek, tehát igen, nem tehetik meg, hogy nem mennek oda.
Hadd szúrjak még közben egy érdekes információt, hogy mexikói püspökök szerkesztettek egy útmutatót a híveknek, hogy majd a közelgő választáson hogyan kéne szavazni, amiből szintén hatalmas botrány volt, mert Mexikóban annak ellenére, hogy a lakosságnak a körülbelül 80%-a vallja magát katolikusnak, arra nagyon figyelnek, hogy hivatalosan az állam és az egyház el legyen választva, és az előző államfő, viszont te fogsz, amikor II. János Pál utoljára Mexikóba látogatott 2003-ban, azt hiszem, akkor kezet csókolt neki, és ebből botrány volt Mexikóban, annak ellenére, hogy egy nagyon katolikus ország, botrány volt abból, hogy a mexikói államfő kezet csókol egy másik állam államfőjének.
A vallás az egy politika, ugye ezzel egyetértünk. És ennek a politikának a tulajdonképpeni művelésére van a Vatikán, van a pápa, és van mindenki, aki ebben a körben benne van. Előnyben vannak-e más, hát nem vallásokkal, hanem más rendszereket képviselő emberekkel szemben azok, akik a vallással próbálnak politizálni, vagy pedig hát végül is a piacon ugyanaz a helyzet mindkettő esetében?
Mexikóról beszélünk, vagy Kubáról?
Általánosságban beszéltünk most ezt a kérdést illetően.
A vallás egész Latin Amerikában egy olyan dolog, ami sokkal inkább benne van a mindennapi életben, mint nálunk, a szekuláris Európában, és ha valaki nyíltan ateista lenne, és úgy politizálna Latin Amerikában, politikai halálra lenne ítélve. Uh-huh. Teljesen mindegy, hogy az adott szavazó jár-e templomba, nem jár-e templomba. Nagyon nehéz lenne érvényesülni. Annak ellenére, hogy minden latin amerikai országban vannak olyan választói csoportok, akiknek nagyon antipatikus a vallásnak a túlzott szerepe a politikában, de ők sehol egyik országban sem érik el a 10-20%-nál többet.
Igen, ez nagyon érdekes. Valahogy én úgy érzem, hogy vannak a képmutatók, akik azért járnak templomokba, és azért képviselik a vallást, vagy hirdetik az igét, ha úgy tetszik, mert ezzel szeretnének előbbre jutni. Én úgy érzem, hogy ebből ez egy nagyon nagy mennyiség ebben a világban, és valószínűleg ugye Dél-Amerikában is. És vannak az igazi hívők, akik teljesen függetlenül mindenféle egyéb rendszertől a katolikus vallásban, vagy egy másik vallásban teljesen mindegy, hiszen több van belőle, hisznek, és nekik teljesen lényegtelen. Na most milyen arány lehet? Hogy érzed? A kettő között milyen arány van?
Azért nem tudok erre egyértelmű választ mondani, mert az igazi hit Latin Amerikában nagyon sok esetben nem egy, hanem több valláshoz kapcsolódik egyszerre.
Tehát vallásokhoz kapcsolódik.
Vallásokhoz kapcsolódik. Ugye élnek az afrikai és élnek az indián eredetű rítusok és vallás töredékek, és sok esetben sokkal őszintébb és sokkal mélyebbről jövő az a kultusz, amit mondjuk Mexikóban az indián, Kubában az afrikai eredetű istenségeknek mutatnak be, ami nem akadályozza meg őket egyáltalán, hogy mondjuk ezt szombaton megcsinálják, és aztán vasárnap templomba menjenek. Ugye a katolikus egyház az a gyarmatosítással együtt érkezett Latin Amerikába, és emiatt mindig inkább egy ilyen intézményes, egy az államhoz valamennyire kötődő, a hatalomhoz, a fennálló rendszerhez kötődő dolog volt, és sokkal intimebb, sokkal családibb dolog volt az, amit az indián és az afrikai istenségekkel kapcsolatban vallási tevékenységet folytattak.
Folytatjuk, de most zene, a Nashville Teens és a Tobacco Road. I was born in a bunk. Mama died and my daddy got drunk. Left me here to dark road. In the middle of Tobacco Road. Grew up in a shack. All I had was a hanging on my back. Only you know how I love this place called Tobacco Road. Cause there's more. The only life I've ever known. Only you know how I love Tobacco Road. Yeah.
shop with the help and the grace from above. Save some money, get rich or no, bring it back to Tobacco Road. Bring dynamite in a crane and blow it up, start all over again. Build a town big, crowd a show, give the name to Tobacco Road. Cause there's four. The only love I've ever known, I despise you cause you felt that. But I love you cause you're home.
Nem, az eredetően nem egy feldolgozás, de ez is a Nashville Tiz nevéhez fűződik, ez volt a Tobacco Road, vagyis a Dohányföld. Soltész Béla, a vendégünk, a Budapesti Corvinus Egyetem társadalomtudományi karára jár, és ugye a névjegyén azzal, hogy PhD hallgató. Mi ez a PhD? Ez mit jelent? Sokat beszéltünk róla mostanság.
Így van, ez a doktori képzésnek az újabb fajta terminusa. Uh-huh. Ez a diplomaszerzés után van, és a leendő egyetemi tanárokat, illetve tudományos kutatókat készíti föl 3 év alatt.
Uh-huh. És te egyetemi tanár leszel ezek szerint?
Hát, ugye? Ha minden jó megy, igen.
És milyen szakon leszel egyetemi tanár?
Nemzetközi kapcsolatok.
Aha, hú, hát az egy nagyon összefog, nagyon nezen összefogható valamit, szóval nagyon szertágazó, inkább ez a jó kifejezés. Komolyan gondoltad? Szóval ez tiszta hitből csinálod?
Másból nem is lehet.
Másból nem is lehet csinálni. És milyen tervekkel mész a dolgok felé?
Hát ami nagyon fontos volt, és ami úgy gondolom, hogyha valaki nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik, akkor nem megkerülhető, hogy eljussak Latin-Amerikába, uh-huh. és a 3 éves képzésnek az utolsó évét azt kint töltöttem Chilében és Mexikóban uh-huh. egy-egy szemesztert, és most írom a disszertációt.
Azt mondta nekem az előbb, hogy számtalan ilyen vallással, Mexikóval és Dél-Amerikával kapcsolatos élményed van az ottani emberekkel történt találkozásaid során. Úgyhogy válaszál te néhányat, amit nagyon érdekesnek tartasz egy európai fül számára is.
Igen, ugye ott hagytuk abba a beszélgetés előző részét, hogy egyszerre vannak jelen mind a katolikus, mind pedig a nem katolikus elemek ezekben uh-huh. az országokban. Például Mexikóban március 21-én, a tavaszi napi egyenlőségnek a napján egy aszték rituálé él tovább, amikor is a helyiek fehérbe öltöznek, és valami indián kultúrához kapcsolódó helyre tette egy aszték piramisra, egy maja piramisra másznak föl. Az a lényeg, hogy minél közelebb legyenek a naphoz. Uh-huh. Ekkor ünneplik az asztékok főistenének az alászállásának a napját, amit olyan szinten összeegyeztethetőnek éreznek a katolikus hitvilággal, hogy például, amikor én voltam egy ilyen piramisra, én is felmásztam fehérben, voltak apácák, voltak katolikus papok, akik szintén fölmentek a hegyre, annak ellenére, hogy ez egy aszték piramis volt, amin emberáldozatot ábrázoló szobrok voltak, meg hasonlók. Ezek a dolgok nem annyira válnak el egymástól. És egy másik érdekes történet szintén Mexikóból, hogy ami azt bizonyítja, hogy mennyire politika a vallás, hogy a 80-as években, amikor volt egy hát baloldalinak mondható, de inkább populista kormányzat Mexikóban, az a város, ahol én voltam, annak a határában voltak indián települések, akiknek volt egy szent helyük az erdőben, ilyen nagyon magas hegyek között fenyőerdők mélyén volt egy szent hely, egy tisztás, ahova jártak szintén a napfordulókon áldozatokat bemutatni, de ez már nem emberáldozat, meg semmi ilyesmi uh-huh. volt, hanem ételital. És volt egy olyan gondolata a kormányzónak, hogy az indiánok ugye egyszerre jártak az erdőbe áldozni, meg a templomba. És hogy ha az ő eredeti nem katolikus hitüket erősítik, azzal az egyháznak, a katolikus egyháznak a súlyát lehetne esetleg csökkenteni. És jártam ezen a helyen, hát nagyon érdekes, úgy néz ki, mint egy aszték szent hely, meg a budapesti felvonulási térnek a keveréke. 80-as években készült propaganda célok, egy hatalmas plac, ahol föl lehet vonulni. Van emelvény, ahol a mindenkori hatalomnak a képviselője beszélhetett az indiánokhoz. De egyébként ilyen kígyókat formázó kőoszlopok vannak, meg mindenféle nagy gúlák, meg egy napot formázó hatalmas dombormű. És ide járnak az indiánok az ünnepeiket megülni, de ott tévedett egyébként a kormányzat, hogy egyébként járnak a templomba is. Uh-huh. És egyébként járnak a politikai gyűlésre is. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy Kuba esetén mondtam, hogy ugyanaz az egyszerű ember pontosan tudja, hogyha valamit szeretne, akkor kihez forduljon, a hatalom képviselőjéhez, az ősi vallásokhoz, vagy pedig a katolikus hithez.
A hit az mennyire tarthatja össze az embereket, vagy adott esetben mennyire távolíthatja el egymástól az embereket?
Tradicionálisan ugye ezek a dolgok összeértek, tehát hogy leszámítva a spanyol eredetű elitet, aki 100%-osan katolikus volt, a lakosság nagy többsége egyszerre hitt mindenféle dologban. Uh-huh. Tehát, hogy hitviták nem voltak igazán köztük, féltek az inkvizíciótól, uh-huh. Ennyi volt. Ami érdekes új jelenség még Latin Amerikában, az az ilyen evangéliumi protestáns vallásoknak a megjelenése. Tehát ez Észak-Amerikából, ezek az ilyen karizmatikus szekták nagyon komoly térítő tevékenységet folytatnak Latin Amerikában, és hoznak egy ilyen tévéből látott észak-amerikai mentalitást és látványvilágot. Tehát úgy néznek ki a templomok, mint ahogy kinéznek a templomok a filmekben, az USA-ban, és nagyon sok embernek ez szimpatikus. Ez általában ez ilyen feltörekvő, fiatal, alacsonyról jövő, de sokat akaró értelmiségnek szimpatikus, illetve kiskereskedőknek, kispolgárságnak. Ugyanis ezek a szekták úgy működnek, mint egy érdekközösség. És hogyha valaki valahova bekerül, és lehetősége van fölvenni egy új dolgozót, akkor a saját szektájából fog választani. Tehát, hogy egyrészt ugye nagyon trendy, nagyon olyan, mint a tévében látott hit, másfelől pedig komoly előrejutási lehetősége van annak, aki egy ilyen észak-amerikai eredetű kisegyháznak a tagja lesz.
Hogyan látod az embereknek a vallásosságát? Mi az, ami az embert adott esetben bármelyik vallás felé sodorja? Ennek milyen oka lehet? Túl azon, hogy valamiben nagyon hiszek, vagy leegyszerűsítve teljesen másik oldalon megközelítem, és a Fradinak, az MTK-nak, vagy a Vasasnak drukkolok, de mi az, ami az embereket a vallás felé viszi, és miért van, hogy nagyon sok mindent pontosan a vallásra ruháznak át, és mondják azt, hogy ezt a vallás megoldja, mert én úgyse tudom.
Hát az, hogy ki melyik vallást választja, szerintem az esetek többségében adottság. Ebbe beleszületünk egy kultúrában, ahol van egy-két-három alapértelmezett vallás, de az a családi háttértől függ, hogy mi, hogyha vallásos érdeklődésünk van, akkor melyiket választjuk. Az, hogy ki hogyan viszonyul a transzcendenshez, az mindenki a saját lelki beállítottságának és az élet történetének, az élet szakaszainak a függvénye. Visszatérve a latin-amerikai helyzetre, én azt látom, hogy a fiatalok, a tanult fiatalok általában nagyon erősen és dühösen ateisták. Ami azért érdekes, mert Magyarországon, hogyha valaki ateista, akkor nem jár templomba, és kész. Ennyi.
Ennyi.
Latin-Amerikában pont a katolikus egyháznak a hatalmas politikai társadalmi súlya miatt nagyon komolyan és keményen Isten tagadóak azok, akik azok. Tehát, hogy nem annyi, hogy nem járok templomba, hanem fordított keresztel a pólómon flangálok, és a Facebookomra pedig kirakok mindenféle szűzmárja gyalázó képet, mert a lázadásnak abban a szakaszában az egyik legfontosabb ledöntendő tabu az éppen a katolikus egyház.
Ha valami nagyon kötelező, akkor automatikus az emberek eltolják maguktól, vagy mondják, hogy nekem erre nincsen szükségem, senki nem mondja meg, hogy én mit akarok csinálni. Nem túloz ebben az esetben a katolikus egyházat, hogy annyira rá akarja magát tenni az emberekre?
Igen, sajnos igen. Tehát, hogy ezek a kritikák, amik a katolikus egyházat érik, hogy olyan dolgokat erőszakolna rá a társadalomra, amit annak jelentős része már meghaladottnak érez, az Latin Amerikában fokozottan igaz. Tehát, hogy nagyon sok olyan pap, olyan püspök, olyan vallási vezető van, akiknek nagyon komoly és nagyon konzervatív véleménye van olyan dolgokról, amiket a magánszférába tartozóknak tekintene egyébként a társadalom. Tehát, hogy alapvetően szexualitással kapcsolatos, párkapcsolattal kapcsolatos, nemi szerepekkel kapcsolatos dolgokban a katolikus egyház nagyon komoly és nagyon aktív propagandát folytat a hívei körében.
Ez volt a Samba Pati, és ez volt Carlos Santana, itt a popdarisznya.hu-n, Soltész Béla a vendégem a vallásról, első sorban a latin-amerikai vallásról, a pápa látogatásáról beszéltünk, aki volt Kúbában, volt Mexikóban. És itt úgy felmerült bennem, és itt a zen alatt úgy érdeklődtem is a dolgok iránt, amit most megkérdezek, hogy mindenki hallja, hogy én mire is gondoltam, hogy az egyház történetében voltak olyan időszakok, voltak olyan korszakok, amikor rendkívül modernnek és rendkívül korszerűnek tűnt az adott világhoz képest, és voltak, talán most is van olyan pontja, amikor a jelentől, az élettől, attól, amiben élünk, picikét távolabb áll, vagyis egy ilyen hullámzó vonal a kettő egymás mellett, ami időnként találkozik, időnként elmegy egymás mellett. Most úgy érzem, hogy távolodik, elmegy egymás mellett, és lehet, hogy pontosan erről van szó, amikor Dél-Amerikában arról beszélünk, hogy a fiatalok tiltakoznak a vallás ellen.
Igen, ahogy most a katolikus egyház, a hivatalos katolikus egyház áll a társadalmi kérdésekhez, az valóban nem annyira viszi előre a társadalom fejlődését. De voltak korábban, 60-as, 70-es években olyan pillanatok, amikor az egyház, akár a hivatalos egyház, akár az egyháznak bizonyos progresszív csoportjai a társadalmi küzdelmek mellé álltak. Ennek egy nagyon szép példája Nicaragua például, ahol a 80-as években, amikor polgárháború zajlott, akkor a progresszív papoknak egy jelentős része a gerillák oldalán, illetve a... pontosabban a, tehát hogy a felkelők oldalán harcolt, és tehát az egyházon belül is törést okozott az, hogy a hivatalos egyház inkább az Egyesült Államoknak az intervenciós hadseregét támogatta, a népi papok pedig inkább a társadalmi igazságosságért küzdőket támogatták, és volt egy emblematikus alakja ennek a küzdelemnek, Ernesto Cardenal Nicaraguában, aki egy hát egy katolikus pap volt, a felszabadítás teológiája nevű irányzathoz tartozott, ami gyakorlatilag azt tűzte ki, hogy a társadalmi igazságosságot az egyház keretein belül segítsenek megvalósítani, tehát hogy az egyháznak ne legyen gyakorlatilag vagyona, mindent osszanak szét a szegények között, a papok éljenek szegényen, éljenek együtt a néppel, és azon dolgozzanak, hogy az alapvető szükségletei az embereknek, tehát hogy élelem, lakás, alapfokú oktatás, abban ne szenvedjenek hiányt. És mielőtt a forradalom kitört, Cardenal több évet töltött el egy szigeten, Solentina szigetén, a Nicaragua tóban, fekvő szigetcsoporton, és nagyon érdekes volt, hogy mivel írástudatlanok voltak a parasztok, ezért ahhoz, hogy ki tudják fejezni azt, hogy hogyan látják a világot, azt mondta nekik, hogy fessenek, és vitt nekik vásznat, meg ecsetet, meg festéket, és azt mondta, hogy fessétek le, amit láttok. Semmiféle dogma nem volt benne, azt mondta nekik, hogy kíváncsi vagyok rátok, nem tudjátok elmondani, mert nincs meg hozzá a verbális kultúrátok, de fejezzétek ki magatokat úgy, ahogy tudjátok, hogy megismerhesselek titeket, és együtt dolgozhassunk azért, hogy fejlődjön az ország, fejlődjenek a közösségek, és annyira fantasztikus képeket kezdtek el festeni ezek a teljesen tanulatlan szigetlakók, hogy egyik-másik kép, amit akkoriban ezeken a szigeteken festettek, már millió dolláros áron kelnek el. Hihetetlenül színes és hihetetlenül részletgazdag festmények ezek, amik olyan expresszív erővel mutatják meg azt, hogy milyen az életük ezeknek a alapvetően békés és kiegyensúlyozott, de nagyon szegény embereknek, hogy egy egész stílus alakult ki ez a Solentina-mei iskola.
Ami még engem izgat, hogy hogyan tud egy ember fejében ennyiféle vallás megférni. Azért úgy érzem, hogy amelyikre éppen szükségem van, amely tulajdonképpen megerősíti azt a gondolkodási hitet, ami bennem van, és amihez passzol egy vallás, akkor azt fogom majd képviselni. És ahogy te is mondtad, itt pontosan Dél-Amerikában van erre számtalan példa, hogy egy ember több vallásnak a híve is, vagyis kiválasztom, hogy mi a legjobb nekem adott helyzetben, adott szituációban, és akkor abban kezdek hinni, amikor ez már nem lesz igazából jó, akkor áttérek majd egy másikra, tehát vallásról vallásra, napról napra, hétről hétre élem az életemet, és tulajdonképpen elmondhatom, hogy én vagyok a legvallásosabb, mert számtalan vallásnak vagyok a híve.
Igen, erre egy nagyon érdekes történet. Kubában, Havannában a család, ahol laktam, ott volt két lány, és az egyik az csípőficammal született, és 30 műtétet hajtottak rajta végre, és hát csak nem lett jobban, és az utolsó műtét az nagyon-nagyon problémás volt, és az apa, aki egyébként párttag, elment a templomba imádkozni, és fogadalmat tett Szent Lázárnak, a külön védőszentje van minden.
Mert hogy már Fidel nem segített rajta, akkor ment a templomba.
Hát ugye, tehát hogy a tudomány és a racionalitás már nem annyira működött, és elment a templomba, és fogadalmat tett Szent Lázárnak, aki a mozgásszervi megbetegedések védőszentje, hogy ha sikerül a műtét, akkor épít egy kis kápolnát a háza udvarán. És hát ez még így mind nem lett volna elég, hanem egy javasasszonyt is felkeresett, hogy egy rituálét mutassanak be.
Szóval mindent az ügy érdekében.
Itt még nincs vége a történetnek, hát így a rituálihoz különféle élelmiszerek kellettek, tehát hogy szivar és rum az alap, de hogy kellett ezen kívül többféle gyümölcs, és kellett volna guajava lekvár, de hogy mivel hát Kubában elég nagy hiánygazdaság van, pont nem volt guajava lekvár, és az egész várost bejárta, és sehol nem talált, és a műtét előtti éjszaka csöngetett be hozzá egy vándorárus, aki pont guajava lekvárt árult, annak ellenére, hogy Kubában nem nagyon vannak vándorárusok, mert nem nagyon van mit eladni.
Így van.
Tehát,
nem vesznek és nem tudnak eladni.
Igen, de hogy pont arra járt, ami már önmagában csoda volt a vendéglátónk számára, és azonnal átrohant a javasasszonyhoz, elvégezték a rituálit valamikor hajnalban, és másnap a műtét annyira sikeres volt, hogy utána a sebész az személyesen megkereste az apát, és megkérdezte, hogy mit csinált maga, mert hogy 30 műtét nem sikerült, és most a 31. az annyira jól sikerült, hogy valószínűleg nem lesz szükség többre.
Igen, ilyenkor nekem mindig az jut az eszembe, hogy ez mind nem történik, lehet, hogy akkor is sikerül a 31. műtét,
igen,
mert az orvos
persze,
nagyjából semmit nem tudott.
Igen, az mindenkiben ott van erre.
Persze.
De itt nem is az a fontos, hogy valóban a guajava zselé, valóban Szent Lázár vagy kisegített, hanem az, hogy egy embernek a fejében ezek a dolgok gyakorlatilag hierarchikusan állnak össze. Tehát, hogy először hiszek a tudományban, aztán hiszek a katolikus hitben, és aztán hiszek az ősi afrikai eredetű mágiában.
Igen. Vagyis a lekvárban.
Vagyis a lekvárban.
Igen, ez egy nagyon csinos, nagyon szép kör. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jó volt veled beszélgetni. Ugye te oktató leszel, én azt hiszem, hogy a te tanítványait sokat fognak tőled tanulni, és nagy valószínűséggel lekötöd a figyelmüket.
Hát köszönöm szépen, nagyon remélem.
Mert én úgy érzem, hogy beszélgettünk, hogy neked rengeteg mondani valód van, és hogyha most én hátradőlnék, akkor legalább egy 3-4 órát tudnám élvezni azt, amit Dél-Amerikáról, a vallásról és egyebekről beszélsz. Viszont pontosan ezért szeretnek egy tanárt, kívánom, hogy így legyen neked.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást.
Köszönöm, hogy itt voltál. Szia!